Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Ilisz László. Műsorunk elején arról lesz szó, hogy a következő uniós ciklusban jóval nehezebb lesz kormányzó többséget alakítani, mint az előzőben. Hangzott el az Európa választott politikai körkép az EP választás után címmel a Külügyi és Külgazdasági Intézetben rendezett kerekasztal beszélgetésen. Sánt András összefoglalója.
Az európai választások egyik legfontosabb tanulságaként a közép-európai térség elemzője Garai Nikolett a kiemelkedő részvételi arányra hívta fel a figyelmet.
Ez az idei EP választás azért megmutatta, hogy van fontossága az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseknek, és egyre nagyobb az ügyfontossága az Európai Uniónak, illetve azoknak a témaköröknek, amit az Európai Unió közösségi szinten felkarol, vagy éppen a viták tárgyát képezi. Ezért úgy gondolom, hogy például a klímaváltozás, a környezetvédelem, a Brexit, a migráció, ezek mind olyan témák voltak, amik arra sarkalták az egyes állampolgárokat, hogy hallassák a hangukat. Örvendetes ez a pozitív tendencia, kíváncsi vagyok rá, hogy megmarad ez majd mondjuk a következő ciklusban.
Szabó Barnabás, az Egyesült Királyság, Spanyolország és Portugália szakértője pedig előrevetítette, hogy a következő Európai Parlament nagyon fragmentált, vagyis töredezett intézmény lesz.
De az azért nem jött be, hogy mondjuk szélső jobboldali, euroszkeptikus, populista pártok lebontanák az európai politizálás hagyományos kereteit, illetve a legnagyobb pártokat. A két nagy párt, ugye az EPP és az SND, tehát a szociáldemokrata formáció, ezek gyengültek az előző 2014-es szerepléshez képest, de hogy akik felzárkóztak szinte melléjük, ugye a liberálisok és a zöldek, akik egyébként az Európai Parlament szemszögéből viszonylag tradicionális pártoknak mondhatók. Ezek ugye nem igazán az euroszkeptikus hangok felerősödését jelentik. Az minden esetre bizonyos, hogy jóval nehezebb lesz úgymond kormányzó többséget alakítani az Európai Parlamentben, és hát hamarosan látni fogjuk, hogy ez milyen dinamikák mentén fogja alakítani az európai politikát.
Az Európát 1979 óta domináló konzervatív néppárti és szociáldemokrata kettős fogat 40 év elteltével most átalakul. Ezt pedig Molnár Tamás Levente, a német nyelvű országok kutatója mondta.
Na most ez a kettős fogat 2019 után hát legalább hármas fogattá fog bővülni. Hogyha megnézzük itt a parlamenti patkót, akkor látjuk, hogy a szociáldemokratáknak, illetve a néppártiaknak nem lesz meg a többségük. Mindenképpen nagy valószínűség szerint a liberális áldét fogják bevonni, és akkor ők lesznek a királycsinálók, vagy hát hogyha meg akarják nehezíteni a saját sorsukat, akkor még a zöldeket is maguk mellé veszik, és akkor egy ilyen szuper többség lenne az EP-ben, de ez szerintem már kicsit sok lenne, és hát akkor nyilvánvalóan sokkal fragmentáltabb lenne az úgymond kormányzói többség.
Annyi biztos, hogy a királycsinálók jó árat fognak kérni a koalíció kötésért, tette hozzá a külügyi kutató.
10 jelölt indul a kormányzó brit konzervatív párt vezetői tisztségért, a pártelnök lesz majd az Egyesült Királyság új miniszterelnöke is. A budapesti Corvinus Egyetem docense az Inforádiónak azt mondta, a kiválasztás folyamata július végéig is eltarthat, Németh Zoltán kérdezte Gálik Zoltánt.
Amiben különböznek a jelöltek, hogy a Brexithez való hozzáállásukban próbálnak egy kicsit differenciáltan megjelenni, ez azt jelenti, hogy van, aki folytatná az Európai Unióval a tárgyalásokat, van, aki például Boris Johnson megállapodás nélkül is akár kilépne, és hát megpróbálnak olyan kampánytémákat behozni, amik nem a Brexittel kapcsolatosak, például adócsökkentést ígért be Boris Johnson, Michael Gove, aki a környezetvédelmi államtitkár, ő ennek szembe ment, de meglátjuk, hogy milyen témákat tudnak még az elkövetkezendő időben. Ugye először egy kiválasztási folyamat indul meg, minden héten szavazni fognak a konzervatív képviselők, és egy-egy jelölt kiesik a különböző fordulókban, majd pedig az utolsó fordulóban majd két jelölt közül kell a teljes konzervatív párt 160 ezres tagságának választani.
Meddig tarthat ez a folyamat egyébként? Meddig húzódhat el, hogy egy valaki maradjon?
Valószínűleg ugye 2-3 héten belül lehet egy lista, ami már csak ketten vannak rajta, és akkor kezdődhet meg a leveles szavazás. Ez azt jelenti, hogy valamikor július közepe, inkább július végére lehet egy miniszterelnök jelölt.
A legfontosabb most ebben a kampányban, a miniszterelnök jelölti castingban a Brexit folyamata, vagy mint ön is említette, más témák is hangsúlyosak lesznek, lehetnek?
Én azt hiszem, hogy megpróbálnak a hangsúlyokban majd finomítani, és más témákat is megszólítani, de azért mindenképpen a Brexit lesz a legfontosabb. Annál is inkább, hiszen hiába lesz miniszterelnök, elnök, akit majd választanak, meg kell nyerni a saját programjának a pártot, a frakciót majd a parlamentben, és hát valahogy a parlament egészével is zöldágra kell vergődnie az új miniszterelnöknek, hiszen a parlament kifejezése juttatta most körülbelül másfél hónappal ezelőtt, hogy ő nem támogatná a megállapodás nélküli kilépést, ez pedig még problémákat jelenthet. Ugye a miniszterelnöknek bizalmat is kell szavaznia a parlamentnek, és hát egyelőre a radikális Brexit nézeteket valló Boris Johnson például nem is biztos, hogy megkapná a parlamentnek a támogatását.
Meglepetés egyébként a jelöltek névsora? Hát lényegében mindenki kormánytag vagy korábbi kormánytag. A többség.
Gyakorlatilag igen, nagy meglepetés nem született, ugye akik a vezető politikusok, azok jelentkeztek be a miniszterelnöki pozícióra, ugye Boris Johnson mellett Michael Gove, a környezetvédelmi államtitkár, Matt Hancock, aki az egészségügyi államtitkár, vagy Jeremy Hunt, a külügyminiszter, akinek talán a legnagyobb esélye van, illetve a radikálisabbak közül Dominic Raab, aki korábban a Brexit folyamatot vezényelte.
Pozsonyban lesz az Európai Munkaügyi Hatóság új központja, erről döntött csütörtökön a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács Luxemburgban. Ez lesz az első olyan uniós intézmény, amelynek Szlovákiában lesz a székhelye. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Szlovákia Bulgáriával, Lettországgal és Ciprussal versengett az Európai Munkaügyi Hatóság székhelyéért. Eredetileg Románia és Horvátország is pályázott volna. Az intézmény fő küldetése az uniós jogok hatékonyabb érvényesítése, a határokon átnyúló munkavállalói mobilitás és a szociális biztonság koordinációja területén. Tájékoztatni fogja az állampolgárokat és a cégeket a mobilitással kapcsolatos jogaikról és kötelességeikről, valamint koordinálni fogja a tagállamok közötti együttműködést, főleg a közös ellenőrzésekkel összefüggésben. Az ELA a közvetítő szerepét is be fogja tölteni, ha határon átnyúló vitákra kerülne sor a tagállamok között. 17 millió uniós állampolgár ugyanis a hazáján kívül más tagállamban él vagy dolgozik. Több kérdéssel is fordulhatnak az uniós állampolgárok az Európai Munkaügyi Hatósághoz, például, hogy milyen szociális juttatásban részesülhetnek és nem sértik-e meg az adott ország munkaügyi törvényeit. A hivatal jogköréhez tartozik, hogy közös munkafelügyeleti ellenőrzést tarthat az unióban működő vállalatoknál. Az Európai Munkaügyi Hatóság a jövőben egyre jelentősebb szereppel bír majd, nyilatkozta Marianne Thyssen, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős tagja. A szlovák munkaügyi tárca az intézményt a pozsonyi autóbuszpályaudvar és a Landerer utcai újépítésű üzleti központ környékén helyezné el, ahol a hatóság körülbelül 150 alkalmazottja kap helyet, köztük 60 magasan képzett külföldi szakember, több alkalmazott pedig szlovákiai lehet. Ján Richter szlovák munkaügyi miniszter előzetesen nem nyilatkozott arról, mely országokat kellett meggyőznie annak érdekében, hogy éppen Szlovákiában kapjon helyet az uniós intézmény, amely éves költségvetése 50 millió euró körüli lesz, és már ebben az évben elkezdi működését. Teljes kapacitással 2023-tól dolgozik majd. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Meg nem erősített hírek szerint ismét tankhajókat ért támadás a Közel-Keleten. Az Ománi öbölben két olajszállító legénységét evakuálták, az esetek egy hónappal azután történtek, hogy hasonló módon okoztak kárt ismeretlen elkövetők 4 hajóban. Az öbölbeli arab országok többé-kevésbé nyíltan Iránt vádolták, ami fokozta a feszültséget a térségben. Svetnik Endre összefoglalója.
A perzs vagy más néven arab öböl térségében fekvő Ománi öbölben történt incidensek nyomán már vizsgálatot folytat a brit tengeri kereskedelmi műveletek nevű szervezet, amely valójában a brit királyi haditengerészet része. Információk szerint ezúttal két olajszállító hajót érhetett támadás, amelynek nyomán evakuálták az érintett járművek legénységét, összesen 21 ember. A hír nyomán 4%-kal megugrottak az olajárak, mivel az csak tovább fokozta a térségben a feszültséget Irán, valamint az Egyesült Államok és helyi szövetségesei között. Az incidensek helyszíne a Hormuci szoros közelében fekszik, ez egy olyan stratégiai fontosságú terület, ahol a világ olajigényét kielégítő szállítások 1/5 halad át. A két érintett hajó a Marshall-szigetek zászlaja alatt közlekedő Front Altair és a panamai zászló alatt hajózó Kokuka Courageous. Csütörtök délelőtt sem Omán, amelynek felségvizein a mostani incidensek történtek, sem a korábban érintett Egyesült Arab Emírségek nem kommentálták a híreket. A Tradewinds nevű hajózási újság szerint a májusi incidensek során a norvég Frontline cég tulajdonában lévő egyik hajót torpedó találta el az emírségekhez tartozó Fuzsaira vizein. Ezt csak név nélkül nyilatkozó források állították, és a cég nem kommentálta a hírt. Most a Kokuka nevű metanolt szállító hajó kapcsán szintén egy név nélkül nyilatkozó hajózási ügynök azt mondta, hogy valószínűleg mágneses aknára futott. A legénységet átvitték egy másik járműre, maga a hajó pedig üresen sodródik a tengeren, mondta. A Reuters idézett egy további forrást, amely szerint az ománi incidensekben említett másik hajót úgynevezett felszíni támadás érte. A Dryad Global hajózási hírszerzési cég szerint a 75 ezer tonna műtrágyát szállító hajó lángokban áll, és szintén legénység nélkül sodródik a vizeken. Az emirátusok szerint a májusi incidensek mögött állami szereplő állhat. Szaúd-Arábia, Irán regionális ellensége ennél tovább ment és egyenesen Teheránt vádolta meg, amit azonban az iráni vezetés tagadott. Az amerikai haditengerészet közben közölte, hogy reggel két SOS jelzést kapott, és hogy úgymond segítséget nyújt. A mostani incidensek különösen kényes pillanatban történtek, akkor, amikor Abe Shinzo japán miniszterelnök iráni látogatása során közvetíteni próbál a feszültségben érintett felek között. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban, utána folytatódik külpolitikai összefoglalónk.